Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ebben a csendességben szeretnénk meghallani, Urunk, azt a halk szelíd szót, amit Illés is hallott ott a Hóreb hegyen, amikor megkérdezte tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés, amikor megkérdezte, hogy mi van az ő lelkében, hogy miért olyan feldúlt és zaklatott, miért érzi magát annyira egyedül valónak és kétségbe esettnek. Köszönjük, hogy itt kérdezel, Urunk, most csendben a mi lelkünk állapota felől, hogy elmondjuk neked. Nem azért, mintha nem tudnád, hogy mi lakozik a szívünkben, hanem azért, hogy végre megnyíljon a mi szívünk előtted, és őszintén válaszoljunk, és elmondjuk neked mindezt, ami bennünket foglalkoztat. Igen, Urunk, a mai nap is annyi minden történt velünk. Alapjelvébe elfáradtunk, annyi élmény ért minket, annyi különböző emberrel találkoztunk, olyan sok mindent mondtunk, és olyan sok minden mondás érkezett mi hozzánk, mindenféle hírek, amik megzavarnak, nyugtalanná tesznek bennünket. De azt is megvalljuk neked, Urunk, hogy talán így eltelt ez a nap, hogy nem sokat fordultunk mi te hozzád, hanem saját magunk küszködtünk, és próbáltuk megoldani a dolgainkat. És nem adtunk hálát neked azért, hogy velünk vagy, és nem is éreztük a te közellétedet. Csak húztuk az igát, végeztük a magunk munkáját, jó vagy rosszul. Ezért nagyon-nagyon hálás a szívünk, hogy most együtt lehetünk, és együtt imádhatunk téged. És az imádás csendjében meghallhatjuk a te szavadat is, amit készítettél számunkra. Úrunk, köszönjük, hogy azt mondod, amire éppen szükségünk van. Azért add az ígét, legyen az élő, ható, eleven, újíts meg, elevenítsél meg bennünket, és add nekünk az imádásnak, imádságnak a lelkét, hogy majd a csendben tudjon a mi lelkünk megnyilvánulni és hozzád fordulni. Hogy te megérinthess bennünket, gyógyítgathass minket, hogy lehessünk még jobban, odaadóbban a tiéd. Amen. Kedves testvérek, a Máté evangélium 5. részéből olvasom az igét, a 6. verset. A Máté evangélium 5. fejezetének a 6. versét olvasom. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ismét itt lehetek közöttetek, és megint hirdethetem az igét, és közben átélhetem a testvéri összeköttetést, ami már többször érezhető volt, amikor itt hirdettem az igét. Örülök, hogy így együtt hallgathatjuk az Isten beszédét. Na, jöttem ide, ugye autóval, aztán néztem, milyen kevés itt a parkoló hely, milyen sok autóban, biztos mindenki ide jött. Hát azért nem jött mindenki ide, de akinek itt kellett lenni, annak Isten elkészítette a szívet, és ide hozta. Így hozott engem is ide. Hogy hallgassunk isteni tanítást, Jézus beszédét a boldogságról. Tulajdonképpen kapcsolódni lehet itt a tegnap elhangzottakhoz, noha nem voltam itt, de a tegnapi igéhez tudok kapcsolódni, a tegnap elhangzottakhoz, majd ezt hallják a testvérek, hogy miként. Rögtön belevágva a dolgoknak a lényegébe, elmondom azt, hogy a boldogságról tanít bennünket Jézus, és a boldogság nem egy merev, nem egy statikus állapot, hanem a boldogság az esemény. Tehát amikor elmondja Jézus, hogy ki a boldog, akkor rögtön eseményben látja ő is, meg mi is az életünk eseményében látjuk azt, hogy ez hogyan valósul meg. Nem egy merev, statikus valami a boldogság, hanem esemény. Mint az egész életünk is esemény. Mindig történik valami. Ha nem történik semmi, akkor is történik valami, csak nem érezzük, hogy velünk történne valami különlegesebb. Így az Istennel való kapcsolat is esemény. Ami elkezdődik reggel, aztán folytatódik, aztán este befejeződik. Az Istennel való kapcsolat. Reggel elkezdjük, és arra gondolunk, hogy mit tervezett az Úr én velem. Az a jó, hogy úgy kezdjük a napot, hogy arra gondolunk, hogy Istennek bizonyára valami elgondolása van velünk kapcsolatban, mit akar velem Isten ma elvégezni. Vissza emlékszem, hogy egyik szorbán gyülekezetben egy fiatal nőtestvérünk azt mondta nekem, hogy reggel azért imádkoztam, hogy adjon az Úr valakit, akit idehozhatok a délután Isten tiszteletre. És innen itt van ez a presztós lány. Bementem befizetni az edédet, és tudtam vele beszélni, és itt van, ő az, szóljon hozzá egy pár szót. Már reggel kérte az Istent, hogy valami esemény legyen az ő életében. Az Istennel való kapcsolat a boldogság útján járás, az szintén nem egy merev állapot, hanem esemény. Amikor elkérem Istentől, hogy mit vár tőlem. Mert akkor leszek boldog, hogyha azt cselekszem. Mert Isten elkészített, hogy mit tegyünk, csak el kell kérnünk. És akkor vagyunk boldogok, amikor elkértük azt, amit ő nekünk adott. Tudjuk, elkészített a jó cselekedeteket is, hogy azokban járjunk. Azután a lélekről azt olvasjuk, hogy gyümölcsöket terem. Milyen gyümölcsöt akarna Isten megteremni az én életemben? És hogyha ezt megtalálom, akkor boldog vagyok az Isten közelében, mert az ő lelke bennem megteremte azokat a gyümölcsöket, amiket elkészített. Ez a nap is eltelt úgy, hogy megismertem azt, ami az ön békességemre való, újra esemény. Megint valami történik az Isten és az ember kapcsolatában. Megismertem azt, ami az ön békességemre való. Jézus egyszer azt mondja Jeruzsálemnek, hogy nem ismerted meg azt, ami a békességedre való. Mivel úgy fejezzük meg ezt a napot, hogy megismertük, hogy mi az, ami békességünkre való. És a boldog mondásokkal kapcsolatban most megtaláltuk azt, ami bennünket boldoggá tesz ezen a mai napon. És ha eddig nem, akkor most este egy újabb boldog mondásban láthatjuk azt, hogy milyen esemény ez a mi életünkben. Tovább elmondom azt, hogy nem elvont akadémikus elméleti igazság a boldogság. Tehát eddig elmondtam, nem egy merev dolog, most elmondom, nem egy elvont elméleti igazság ez, hanem valóság élet. A boldogság az életben valósul meg. A boldog gyerek kacag, nevet, ugrál, szögdel. Mert a nagy boldogság érte tapsol. Tehát a boldogság nem egy ilyen filozófiai elvont valami, hanem ez az életemben megnyilvánul, örvend, boldog az én szám, amikor beszél, boldog az én szívem, boldog az én lelkem. A boldogság tehát az életünkkel kapcsolatos. És minden megmozdul, amikor az ember boldog. Azt mondja az Ézsaiás, hogy örvendezetek, hegyek is, a nagy boldogság miatt, ami Isten népét érte, és visszaemlékszem Turnozai Erzsébetre, a nagy költőnővel, aki egyszer elmondta azt, hogy ott nézte az Ipolyon túli hegyeket, és arra gondolt, hogy az Ézsaiás azt mondja, hogy ha nagy boldogság van, akkor a hegyek is tapsolnak, és örvendeznek. Tehát azt akarom elmondani, hogy a boldogság egyrészt egy esemény az életünkben, megvalósuló esemény, másrészt bennünket megmozgató, az életünk alkotó elemeit önmagából kimozdító dolog. Így hát valósuljon meg az Istentől kapott boldogság a mi életünkben, és járja az egész lényünket. Ezért ezek után elmondhatom azt is, hogy így a boldogság út, amin járni kell. A boldogság út, amit jársz, leülsz, vagy szökkensz, vagy boldogan ugrándozol, lépdelsz. Jézus itt a boldogság útját mutatja tehát meg. Tehát amikor Jézus leültött a tanítványaival a hegyen, és elmondta a 8 boldog mondást, akkor megmutatta, hogy a mi életünk eseményeiben az egész lényünket áthatva, hogyan valósul ez meg úgy, hogy járok ezen szabályok szerint, vagy abban a boldogságban járok. Tehát szeretném, hogy így nézzük a Bibliát, hogy ezek az életre való szavak, és ezek segítenek bennünket, hogy járjunk a boldogság útján. És így Jézus elmondja a boldogság útjának a kezdetét, elmondja a boldogság útjának az előfeltételeit, azokkal a folytatását, és elmondjanak a beteljesedését is. És így egy boldog mondásban is lehet járni. Egy boldog mondás is megmutat egy utat. Ahol különböző stádiumok vannak, vagy grádicsok vannak, például boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Itt is láthatjuk azt, hogy az, hogy az ember sír, az még nem teszi őt boldoggá, azért boldog, mert megvigasztaltatik. De az az életének a boldogsága, egy út, ami jár, most még sír, de ő már mégis boldognak mondhatik, mert hamarosan Isten megvigasztalja. Így hát egy-egy versben is benne van a boldogságnak az útja. Kezdete, folytatása, befejeződése. Tegnap én legalábbis Vekerlén arról beszéltem, hogy boldogok a lelki szegények, mert tudok a mennyeknek az országa. És elmondtam azt, hogy aki lelkileg szegény, nem telt be mindenféle gazdagság, hanem lelkileg szegény, üres, ez az előfeltétel annak, hogy Isten ebbe a szívbe beletegye az ő gazdagságát, a mennyek országának a javait. Itt is látjuk a boldogság kezdetét, meg a beteljesedését. Kezdete az, hogy üres a szívem Istenre, a boldogság beteljesedés, hogy odaadja a mennyországnak a javait. És így a boldogság útján járunk előre. 1, 2, 3, 8 mondás. Mint hogyha grádicsokon mennék előre. Egyik után jön a másik. De az is elképzelhető, hogy hármasára megyünk. Mint hogy a gyerek hármat lép egyszer a lépcső, vagy négyet. Én úgy vettem észre, hogy az első és a negyedik lépcső összetartozik. Én azt kereszten fel, hogy a tegnapi boldog mondás, és a mai általán választott boldog mondás szorosan összetartozik. Tudni, hogy tegnap az volt, hogy boldogok a lelki szegények, mert ők a mennyek országa, ma pedig boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mindjárt elmondom, hogy függ össze ez a kettő. Tegnap a lelki szegényekről volt szó, ebben tovább lépünk. Lelkileg szegény voltam, semmi nem volt, üres volt a szívem, most tovább lépek. Kívánom az Isten gazdagságát, amit ő megad. Így függ össze az első negyedikkel. Tehát tegnap arról volt szó, hogy lelki szegény az, aki önmagában üres, nincs semmije, amivel dicsekedhetne Isten előtt. Én úgy értettem ezt meg, sok imádkozás után, hogy lelki szegény az, akinek se bölcsessége nincs, én önmagamtól nem értem az Istent. Se a nemes érzelmei sincsenek, amelyikről az Isten tudná szeretni. Lelkileg szegény az, akinek még jó döntései sincsenek, melyekkel közelebb tudna lépni az Istenhez, nincsenek így kincsei, se észbeli, se érzelmi, se akarati kincsei, szegény ember, de van hely a mennyei kincsek számára. A lelki szegény, akinek Isten odaadja, mivel van hely a mennyei kincseket. Van hely a mennyei kincsnek, nem foglalja el semmi, mert szegény a mennyei kincs helyét, nincs felírva szívedre, hogy teltház, így Isten adhatja a mennyei kincseket. Itt hát látjuk a boldogság útjának a kezdetét, aki lelkileg szegény, és a beteljesedését odaadja. Kettő között van az, hogy kívánni kell a mennyei kincset. Az alapállapot az, hogy üres a szívem, és nekem nincs olyan kincsen értéke, amivel Istenhez közel tudnék menni. A beteljesedés, hogy akkor odaadhatja, de közte nekem kívánnom kell. Mert ha nem kívánom, akkor üres marad a szívem. És az üres szív nagyon veszélyes állapot. Most a kettő között az van, hogy éhezni és szomjúhozni kell az Isten igazságát. Mert ha üres marad, az nem jó. Mert ismerjük azt a példázatot, amikor Jézus elmondta, hogy valakinek már üres a szíve, és akkor jön a gonosz, maga mellé vesz még másik gonosz lelket, és az üres szívet betölti. Azért, hogyha rájöttünk, hogy szegények vagyunk, nem mennek ezek a dolgok, azt kell tennünk, hogy kívánjuk, hogy akkor te tölts be, Uram, az én szívemet. Te add én nekem azt, hogy tudjam kérni a mennyei javakat. Ez a szomjúság, ez olajja fölébred a szívünkben. Én ezt nem tudom nektek megmagyarázni, hogy hogyan támad az Isten iránti szomjúság a szívünkben. Egyszerűen tudom, hogy ez támad. Egyszerűen Isten megadta én nekem, hogy az én szívemben szomjúság támadt az Isten igéje után, és azóta is megadja, hogy ott van a szívemben ez, hogy milyen jó lenne őt jobban megismerni, valami szomjúság az Isten után, valami után, amit talán az ember meg se tud nevezni. Az az ember, aki még nem tett át a mennyei javakat, az is ezt a szomjúságot megtapasztalhatja, mert csak elkezd szomjúhozni a mennyei valóság után, és akkor Isten ezt a szomjúságot csillapítja és betölti, és a kicsinki szomjúságot is a legnagyobb javakkal tudja betölteni. Amikor felébred valakinek a szívében egy az Isten utáni szomjúság, a vágyódás, miután már rájött arra, hogy nem elégít meg engem mindaz, ami ebben a világban van. Mint ahogy Salamon is elmondta, hogy kipróbálta mindent, kalandjai voltak a nőkkel, nagy megtapasztalásai az életben, nagy építkezései voltak, minden, amit akart elért, gazdag volt, és rájött arra, hogy szomjas az én szívem az Isten nélkül. És keresem az Istent. Szegény vagyok, és keresem az Istent. És akkor ez a vágy fölébred, és sóhajt az Isten előtt, és Isten sokkal többet ad, mint el tudna képzelni. Fölébredte a szívünkben már az Isten utáni szomjúság. Éhezzük-e a Isten igazságát? Szomjúhozzuk-e őt magát? Akkor a boldogság útján vagyunk. Most is hatása alatt vagyok annak a beszámolónak, amit az egyik kedves barátom mondott el nekem a napokban, amit szükséges változtatásokkal alkalmazni tudok. Ebben, hogy fölébred az ember szívével valamiféle szomjúság, amire sokszoros, százszoros, ezerszeres beteljesedés követ. Amit ezerszeres beteljesedés követ. Elmondta a barátom az ő fiatal korát, hogy voltak éppen árva volt, az édesapját nem is ismerte, csak a nevelő apját, és egész kiskorában a nevelő apja elragabolta őt az édesanyától. Attól kezdve ez a fiú a mostó apjával és egy idegen nővel együtt lakott egy csőszkunyhóban való Erdélyben. Az a mostoha apa a tüdő bajban meghalt, és ott maradt egy idegen nővel. Akiről azt gondolta, hogy ez ő anyja. Egyszer egy lehetőség adódott, és őt elküldték a Fekete-tenger mellékére, egy ilyen gyerek táborba, ahol nagy szomorúsága volt, hogy az összes társa kapott minden nap levelet, és valami csomagot. Ő pedig nem kapott se levelet, se csomagot. És felébredte a szívében egy vágyódás, hogy már csak lenne valaki, aki engem szeret, hogy én is kapnék levelet, vagy csomagot. És nagyon nyomorultól, és egyedül valónak érezte magát, árvának érezte magát, mert őt övre senki nem törődik. És így ment ez nap, mint nap, hogy magára maradt a szomorúságával. És fölébredt benne a vágyódás, hogy bár engem is szeretne valaki. És akkor elérkezett a 20. nap, 30 napig tartott ez a tábor, és a 20. napon egyik gyermek sem kapott se csomagot, se levelet. Egyedül ő kapott levelet. Akkor ő már 8 éves lehetett, mert nagyobb volt, és a levélben az volt, hogy én vagyok a te igazi édesanyád. Most én megtaláltalak téged. Aki eddig téged nevelt, nem volt az édesanyád. Amikor jössz a vonattal, várlak Kolozsváron az állomáson. Bemondják a nevedet, és szállj le. És mondta a barátom, hogy nagyon megzavart ez. Aki eddig nevelt, nem volt az anyám, és most megvan az igazi édesanyám, aki engem szeret. És fölült a vonatra is, vonat begördült Kolozsvára, és megállt, bemondták a nevét, és kapkodta a csomagját, a kis gyermek, hogy leszálljon, és amikor lépcsőn volt, akkor megállta a mostoha anyját, akit eddig igazi anyjának gondolt. De vonat azonnal ment tovább, és ő fönnmaradt. Így gördült be a vonata központi állomásra, ahol a közös ismerős, a közvetítő és az édesanyja ott volt. És így megtalálta az igazi édesanyját. Ez foglalkoztat engem ez a történet, és az, ami benne kapcsoló pont az, hogy egy őszinte, igazi mély vágyódás ébredt fel ennek a gyereknek a szívébe, hogy őt szeressék, hogy vele törődjenek. És ezt meg se tudta magyarázni igazából, hiszen, hogy Istentől volt ez a vágyódás, egy teljesen jogos és nemes vágyódás volt, melegség után, szeretet után. És utóbb is nézem ennek a barátomnak az életét, hogy Isten később mennyire szerette őt, és amikor később megtért, kiderült, hogy az Istenhez tartozik, hogy Isten akkor ezt a kis vágyódást, ezt a parányi kis vágyódást, ezt a megfogalmazott, vagy alig megfogalmazott, kimondott és ki nem mondott sóhajtást meghallotta, és sokkal többet adott neki, mint amit el tudott volna képzelni. Adta neki az édesanyját, akiről nem is tudott. És az utolsó pillanatig izgalmas volt, mert a mostoha azért ment ki az előző állomásra, mert nem akarta a gyermeket odaadni. Még egyszer utána nyúlt az, aki nem volt az igazi anya, hogy ne legyen övé a boldogság. És Isten talán látja a szívedben azt a kis vádódást, amit lehet, hogy meg se tudsz fogalmazni. Talán az a vádódás, az Isten utáni vádódás, az utána való sóhajtás, hogy bárcsak kapná tőle valamit, és neked sokkal többet ad, mint amit meg tudsz fogalmazni, ad neked igazi édes atyát. Itt van a változtatás, de mégis így magyarázom, hogy aki eddig szülőd volt, aki eddig nevelt téged, az a hitetlenség, a világ, az ördög, az neked nem igazi nevelőd, a te igazi szülőd az Isten, és ad neked egy igazi mennyei édes atyát, hogy boldog lehessél valóban. Ima láthatjuk a boldogság, hogyha ott kezdődik el, hogy egy kis vádódás ébred az Isten utána szívünkben, és Isten ezt beteljesíti, és teljességre viszi, és odaadja. Boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, azok megelégítetnek. És Isten sokkal többet ad, mint amit mi el tudunk képzelni, csak legyen ott a szívünk egy kis vágyódás az isteni dolgok után, hogy Uram, bár kicsit jobban megismernélek téged, és akkor rád árasztja minden áldását, és minden szeretetét, és körülvesz, és körülzár tégedet, csak legyen a szívedben az a kis vágyódás az Isten után, sőt, legyen még nagyobb vágyódás az Isten után, és akkor ad neked, és sokkal többet ad. Mert ez a boldogság útja, mert boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot. És lehet, hogy olyan is van közöttünk, aki már meg tudja fogalmazni. És nem egy ilyen ösztönszerű vágyódás az Isten után, amiről Ágoston beszél, hogy nyugtalan a lelkünk addig, amíg meg nem nyugszik az Istenben, hanem egy olyan vágyódás, amit ma artikulálni tudsz, hogy bár az Isten nekem az édes atyám lenne. Bár az Isten már ne egy bíró legyen számomra, aki most a jobb könyvet olvassuk a napokban, ellenségként villogtatja rám a tekintetét. Hogy bár az Isten ne egy ilyen büntető, ítélő bíró lenne számomra, akitől csak félek, mert nyugtalan a lelkiismeretem, és nem merek menni az utcán, és félek az eseményektől, mert zaklatott a szívem, és félek az Istentől, ehelyett lenne az Isten nekem édesatyám. Hát ha ilyen vágyódás van a szívedben, hogy szeretnéd, hogy az Isten családjába beletartoz, hogy az Istennek azt mondhass, hogy édesatyám, akkor kérd meg őt. És én hirdetem, hogy akik befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiai legyenek. Aki az Úr Jézus Krisztus befogadja megváltójának, az az Isten gyermeke lesz. Az már mondhatja az Istennek, hogy édes atyám. És lehet, hogy vágyódás van az a szívedben, sok minden másra Istennel kapcsolatban mondd el neki, és a boldogság útján jársz. Miután rájöttél, hogy önmagad szegény vagy, és nem tudod az Istent elérni. És most már, mint egy kérőve üres, szegény szívvel állsz Isten előtt, vágyódjál utána. Mert akkor a boldogság útján jársz, és megelégít téged. A boldogság útja tehát az, hogyha éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, a boldogtalanság útja az, hogyha nem éhezzük és nem szomjúhozzuk az igazságot. Hogyha nincs Isten utáni vágyódás a szívünkben, ha nem vagyunk kíváncsiak az ő beszédére, ha nem olvassuk az ígét, ha nem keresjük a vele való kapcsolatot, akkor az pedig a boldogtalanság útja. Most kell nekünk választanunk boldogság vagy boldogtalanság között. Két út között kell választanunk, választjuk azt, amelyik elünk tár, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák. Éhezzük és szomjúzunk. Most lehet éhezni és szomjúzni az igazságát. Most még ennek megvan a lehetősége. Azt olvasom belőle a Bibliában, hogy egyszer Isten elveszi ennek a lehetőségét. Most még van lehetőség erre, hogy valaki sóhajtozzon, óhajtozzon, kívánkozzék az Isten után. De az Ámos könyvének a 8. fejezetében, a 11. versben azt olvassuk, hogy eljönnek azok az idők, amikor Isten majd nagy szomjúságot ad az emberek szívébe. Nem kenyér és víz után való éhséget és szomjúságot, hanem Isten igéje után való szomjúságot. Azt mondja a Biblia, hogy lesz egy ilyen idő az emberiség életében, amikor majd jönnek északról, délre, keletről, nyugatra, vándorolnak, hogy megtalálják az Isten beszédét, és nem találják meg, mert elvétetett. Lesz egy ilyen időszak, amikor már hiába keresik az Istennek a beszédét, nem tudják megtalálni az Isten beszédét. Németországban egyre több olyan teológus kerül ki a teológiákról, akik már az Isten beszédét nem ismerik, hanem azt tanulták, hogy minden csak mitológia. Azt tanították ott Németországban a teológiai professzorok, hogy tele van a Biblia belemagyarázása, meg betoldásokkal, meg mitológiával, meg mesével, és ezek a szegény teológusok kimennek a gyülekezetbe, és nem tudják minden az Istennek a beszédjét. És jön valaki az Isten beszédének hallgatására, és elvétetett tőlük. Bemennek a templomba, a nagy német templomokba, a svájci templomokba, a európai templomokba, és a szószéken nincs ott az Istennek a beszéde, hanem üres cselekmény van. igen, hallottam valakire, aki Magyarországra érkezett Amerikából, és előadást tartott, és valaki azt mondta, hogy hát olyan furcsa az, hogy miért nem azt mondja a Biblia, hogy Isten anya, és Isten nő, és miért azt mondja mindig, hogy atya. És akkor azt mondta, hogy az előadó, aki Amerikából jött, hát tényleg, hát meg lehet, hogy egyszer úgy kezdjük a mi atyánkot, lehet, hogy én is úgy kezdem a mi atyánkot, hogy mi anyánk. Érezzük, hogy valaki jön az Isten igének a hallgatására, és elvétetett. Most itt beszéltem a Németországról, de azért a Biblia elleni támadások egyre inkább növekszenek, és nagyon fennáll ennek a valószínűsége, hogy jövök igét hallgatni, és nem az hangzik. Mindig hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Magyarországon azért föntartotta ezt a Biblia kritikát, távol tartotta azért tőlünk sok szószéken. És jöhetünk Isten igéjét hallgatni, mert még nem vétetett el. De azt mondja az Ámos könyv, hogy majd lesz egyszer szomorúság az emberek szívén, és jönnének igét hallgatni, és nem hallják, mert elvétetett. Különböző módon veheti el Isten az igét. Most azt nem akarom értékelni. Tény az, hogy vágyódjunk az Isten után, Jézus után, akkor járunk a boldogság útján. Befejezem azzal, hogy ugye tudjuk, hogy az Ószövetséget görögül írták. És én is megnéztem a görög szöveget, és egy olyan pluszt találtam, ami a Károli fordításban, meg az új fordításból sem jön ki. Tudni, ez mind igaz, amit mondtam, hogy az isteni dolgok után kell vágyódnunk, hogy atyánk legyen, megváltunk, legyen békességünk, legyen. De itt az eredeti szövegben az van, hogy boldogok, akik szomorúzzák és érzik az igazságot. Az igazság jelentheti ezeket a nemes isteni dolgokat, amik után vágyódunk. De az eredeti szövegben nem olyan igazság szó van, ami a hamisság, meg a látszatnak az ellentéte, hanem egy bírói igazságról van szó. A görögben két szó van, az igazság, egyik a alétalja, ez a hamisságnak az ellentéte. De van egy másik, a dikaiosziné, és ez van itt. Ez a bírói igazságot jelenti. Amikor valaki vád alatt van, és a bíró azt mondja, hogy felmentlek. Boldog, aki érzi és szomorúzza az Isten felmentését. Az igazság, a németben is írva van a várhelyet és a die Gerechtigkeit. Ez a második, ez az, amikor valaki gerecht gesprochen wird, mert valakit igaznak mondanak, pedig bűnös, de mégis felmentés született. Ott áll, talán megbilincsel, és arra gondol, hogy végen. Ebből ki nem mászok, mert a törvény teljes joggal engem meg fog büntetni. És akkor mégis valami csoda folytán azt érezik, hogy hazamehetsz. Leveszik róla a bilincset, a rabruhát, és hazamegy. Ez az a igazság, az Isten előtti igazság. Ott állok a bűneimmel megkötözve. Érzem és tudom, hogy én Isten minden parancsolat ellen súlyosan lépkeztem. Én nem vagyok méltó arra, hogy az Isten közelébe legyek. És akkor Isten azt mondja én nekem, hogy te igaz vagy, én rád nem haragszom. Én úgy tekintelek téged, mint a semmi bűnt nem követtél volna el. Nyugodtan mehetsz tovább. Miért? Hogyan? Mire nézve? Lehetséges ez? Hát a bűnt meg kell büntetni. Ha nem lehet a bűnt büntetés nélkül hagyni. És akkor Isten beszél arról, hogy valaki helyetted meghalt. Azt a büntetés, amit neked kellett volna elhordozni, a Jézus Krisztus elhordozta. Isten bíró marad, csak helyetted a Jézus büntette meg. Ővé lett az én bűnöm, és enyém az ő igazsága. Ha te elfogadod Jézust megváltódnak, odaadod a bűneidet, és kéred, hogy tisztítson meg, akkor rád is érvényes, hogy helyetted ő már meghalt. A rovad leveszi a bűneidet, meg a kárhoztatást, meg az ítéletet, és azt mondja, hogy igaz vagy. Így mondja, nincsen immár semmi kárhoztatása azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ez az a igazság, amit Isten kínál. A bűneinkben vagyunk, vád alatt, vagy pedig felmentve a Jézusért. Ennél nincs nagyobb boldogság. a bűneimet megbocsátotta. Többet rám nem haragszik, és ezért nevezhetem őt atyámnak, és ezért tart engem a fiának, és ezért beletartozom az ő családjába, és így a boldogság útján vagyok. A bűnei alatt szenvedő ember ezt az igazságot kell, hogy óhajtsa, és kérje az Istentől. Tudjuk, mondtam már azt, hogy a lelki szegény azt jelenti, hogy üres a szív, és ott Isten megtöltheti mennyei javakkal. De nem töltheti meg, mert az üres szív még mindig bűnös. Mert ebben a kis kamrában minden arról beszél, hogy kötődések vannak, lehetséges kötődések vannak a bűnhöz. Minden arról beszél, hogy nem vagyok igaz. És akkor hirdetik nekem az evangéliumot. Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől, ezt a szívet is megtisztítja. És akkor beteheti a mennyei javakat, amiket megígért az első boldogmondásban, és már benne vagyok a boldogságban, a boldogság útján, megváltott emberként, üdvösséggel körülvéve, és elmondhatom azt, hogy Isten megelégítette az én lelkemet. Járjunk, testvérek, az Istentől való boldogság útján. Amen. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy megmutattad, hogy azok a értékek, amik az életünkben vannak, lehet, hogy emberileg nagyok és nemesek, mégis közelebb nem visznek te hozzád. Önmagunkban szegények vagyunk tehát. De köszönjük, hogy így, ami szívünket te meg akarod, megtöltheted javakkal, hiszen már érezzük szegénységünket és várjuk a te ajándékaidat. Köszönjük, hogy a kettő közti fázisban lehetünk, hogy kérhetünk. És sóvároghatjuk az igazságot, és ezt az utat próbáljuk járni, amit elénk tárta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Látod, Urunk, hogy van a szívünkben már egy éhség és szomjúság, talán meg se tudjuk nevezni, hogy mi az. Érezzük, hogy milyen nagy hiány van bennünk. Urunk, szeretnénk belőled valamit megismerni, többet, és köszönjük, hogy ezt a imádságot, kérést elmondjuk te neked, és kifejezzük előtted a mi óhajunkat, akkor te adsz. És kiderül, hogy milyen gazdag vagy, és sokkal többet adsz, mint amit mi meg is tudnánk fogalmazni. Ránk árasztod minden gazdagságodat. És meg azt is megadod, hogy legyél mi nekünk édesatyánk, és közben ránk árasztod a mennyei javakat, és megelégítesz bennünket. Köszönjük, hogy most van ennek a lehetősége, hogy ezt kívánhatjuk, és a kívánságunkat elmondhatjuk te neked, attól, hogy ezzel éljünk. Köszönjük, Urunk, hogy a legnagyobb ajándékot is elkérhetjük, a tőled való igazságot. Hogy a Jézus igazság ad legyen a miénk, hogy fedhetetlenek lehessünk az ítélőszék előtt. Hogy legyen így nekünk teljes üdvösségünk, és így miénk legyen a tőled elkészített boldogság. Segíts bennünket ebben, és vezess bennünket a boldogság útján. A következő estéket is így áldjad meg, Urunk. Amen. Thank you. vegyétek Isten áldását. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Amen.